Ha péntek délután is elmúlt a 14 órai híradás, akkor előkerül az iránytű Borka Lauza mindennapokra. Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Gál Márk, Antal Gábor, a mai társműsorvezetőm, szeretettel köszöntelek, szervusz Gábor.
Szia Márk, hiányzott az adás, és jó most újra itt ülni.
Nyár kellős közepe, röpködnek a 30 fokok odakin, ebből kifolyólag, ahogy agyaltunk azon, hogy hogyan haladjunk a témákkal, kicsit így kéz a kézben a nyárhoz tudjuk kötni a mai témánkat is, és ezt is akartuk megtenni. Ráadásul nem csak a nyárhoz tudjuk kötni a témát, hanem a múlt heti adásunkhoz is vissza tudunk csatolni, legalábbis egy ilyen kósza gondolat erejéig mindenképpen, bizonyára a hallgatóink, és bízunk abban is, hogy a YouTube-on követők száma gyarapodik, és ők is emlékezhetnek arra, hogy egy héttel ezelőtt itt az adásban Petzold Attila szomelié volt a vendégünk. Vele alapvetően a nyári borokat fedeztük fel a vakkóstolon belül, de még azt megelőzően egy kis érdekes kísérletet végzett el rajtunk Attila, olyan formában, hogy ha már oly sokszor beszéltünk, főleg június alatt a fröccsről, akkor ő most ezt gondolta, hogy tegyük fel az íre a pontot, megjelent egy kis szódásüveggel és egy Schillerrel, és ebből alkottunk egy fröccsöt is. Itt a kis híd a mai témánkhoz, de még mindig nem mondom el, hogy mi lesz a témánk középpontjában, hiszen az illem is azt kívánja meg tőlünk, hogy fedjük föl először a vendégünknek a kilétét, aki nem más, mint a mai alkalommal Sebastian Hirado Makovej, szomelié szintén a villányi Sauska pincészettől érkezett hozzánk. Kicsit messziről indulunk, de úgy érzem, hogy Sebastian esetében talán ez indokolt. Kolumbiában, Bogotában született, és 18 éves koráig nem is tudott magyarul. Mára viszont már kiválóan használja a második, vagy hogyha úgy nézzük, akkor az első nyelvét, ugyanis édesanyja magyar. Sebastian már felnőttként érkezett Budapestre, és megtanult magyarul, de hogy honnan a borok iránti elköteleződés, ez adódhat ez a kérdés talán jogosan. Nos, főként édesapja oldaláról, hiszen tőle tanult el a szakma csinyát, binyát, hiszen édesapja borászként tevékenykedik, ami pedig a borokat és a dűlők által nyújtott, hát hogy is mondjam, jótékony tényezőket, elemeket szintén tőle sikerült elsajátítani, mi mindent ad ez a fogyasztóknak. Sebastian eddigi pályafutás alatt több rangos díjat is magáinak tudhat, például tavaly októberben megnyerte a Magyar Sommelier Klub és a Magyar Sommelier Szövetség versenyét is, míg idén májusban egy viszonylag friss ropogós hír, a nemzetközi lengyel sommelier verseny bajnoka lett. Sebastian elmondása szerint, és most idézek, mindig is húztak a magyar gyökereim, a nagyszüleim, az itteni borkultúra. Magyarország is a hazám, és büszkén képviselem, bárhol is legyek a világon. Szeretettel köszöntünk Sebastian itt a Borvárkában.
Wow, micsoda, úristen, most már érzem a felelősség, most már nem tudok rossz lenni ezután. Köszönöm szépen, Márk Gábor, köszönöm szépen a lehetőség.
Mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és két fronton, nem azt mondom, főleg a reakciód alapján idézőjelesen támadunk be majd téged, hiszen a témánk talán elmondhatjuk, most már ráncsuk le a leplet erről is, nem csak a vendégünk kilétéről, hogy fókuszban ma több szempontból is a Schillerek lesznek. Kicsit technológiailag, kicsit fogyasztói szemszögből közelítjük meg a témát, de leginkább azzal a céllal, azzal a küldetéssel tesszük ezt meg, hogy a reflektorfényt ráirányítsuk erre a kicsi, talán elhanyagolt magyar jellegzetes borra, és a hídképzés már elhangzott részemről, de mindjárt átadom a szót Gábornak, hogy egészítsen ki, vagy erősítsen rá. Ha valami elmondható a Schillerről, akkor talán pont ez a hídképzés fogalom. Mert ha valaki nem tud semmit a Schillerről, és most először hallgatja itt az adásunkban, zárójeles megjegyzés, ma az egyik kollégámmal beszélgetve adás előtt, ő mondta azt, hogy Schiller, hát az milyen fajta? És akkor mondtam, jó, akkor tessék meghallgatni a műsort, és mindent is meg lehet erről tudni, de a hídképzésre visszautalva sem nem rozé, sem nem vörös.
Így van, valahol a kettő között helyezkedik el, ugye már színében is. Ugye fölmerül a kérdés, hogy mi a szerepe egy ilyen fajtának, ami a rozénál egy kicsit testesebb, kicsit sötétebb, kicsit a vörösborhoz közelebb van, de a vörösboroknál picit világosabb, vékonyabb, Tehát, hogy van ennek létjogosultsága, erről majd Sebastiant is faggatjuk. Manapság a bortörvény szerint a Schiller, nagyon sok borvidék termékleírásában az egy önálló bor kategória, tehát lehet fehérbor, rozébort, Schillerbort és vörösbort készíteni, tehát ez egy külön termékkategória. Úgyhogy nem tudom, majd még technológiáról lehet, hogy majd Sebastian is hozzáfűz valamit. Most egyelőre ennyit így az alapoknál, én ennyit gondolt elmondani, de Sebastiant is megkérdezem, hogy te hol látod még így, mint bor. Mi az, amivel több, mint a rozé számodra, és mi az, amivel kevesebb, mint a vörös bor?
Szerintem a Schiller nagyon izgalmas stílus, és az fontos említeni, hogy mi magyarunknak van egy rossz szokásunk, hogy azt hiszünk, hogy minden magyar. Nem? Mint a paprika az magyar, ugye, amikor Mexikóból jön, a kadarka is nagyon magyar fajta, amikor bolgár fajta, és gamzanak hívják, és az olasz rizling is biztos magyar, amikor horvát is, grasevina, és a Schiller sajnos is olyan, ami amúgy német borstílus, Schiller wine, de úgy Schiller, hogy SCH, és ugye nem véletlenül a schwabos területeken csinálják legjobban, azaz szexárd is világ. Mert hogy ugye a schwabok emberek hoztak magukkal a Schiller bornak, meg a neve is magyarosítottunk a német nevet. Szóval ez fontos tisztázni, hogy akkor is, ha hungarikumnak írzünk, nem az. De az igaz, hogy ahogyan mi csináljuk, az egyedi, mert a németek például úgy csinálják mai napon a Schillert, hogy fehér szőlőt, nem bort, fehér szőlőt és kék szőlőt egyszerre feldolgozzák. És akkor egy nagyon szeretik ezt a halbtrocken, ezt a félszáraz Schillert stílust, és még Badenban, amúgy ez Baden-Württemberg borvidéken szokott népszerű lenni, és Badenban van egy ilyen különleges Schillerük, ami Pinot Gris vagy szürkebarát és Pinot Noir kell, hogy tartalmazzon. Ugye van egy másik nagyon hasonló stílus, az a Claret, ugye Bordeauxban.
Igen, a francia.
A francia,
világos
ugye
vörösbor.
Világos vörösbor, ugye nagyon érdekes a Bordeaux sztori, ha van időd, majd elmesélem, hogy hogyan lett angol Bordeaux sok száz évig, úgyhogy az érdekes, és azért volt egy angol neve egy francia bornak, mert az angolok készítették maguknak, és az egy ilyen könnyű vörös volt, ami a mai napon kapható Claret névvel, és akkor ez egy ilyen Schiller. És tulajdonképpen a Schiller, ha belegondolunk, hogy manapság az emberek szerintem keresnek kevésbé testesebbek, kevésbé hordós borokat, inkább ropogos borok, frissek, ilyen megyszerű ropogosság. A Schiller pont ott van. Persze, hogy rossz, hogy mondjam, nem túl népszerű stílusna. Szóval nem az, hogy az ember azt mondja, de megkívántam egy Schillert. Ez ritkán mondja az ember, de attól függetlenül, ha megkóstolja az embert, akkor rájön, hogy ez mennyire jó. Hogy ez vörösboros lelke van, mint ahogy a rozénak fehérboros lelke van. Szóval azért érdemes majd abba is belemenni, hogy vannak azért nagy különbségek a rozé és a Schiller között, de a Schiller inkább egy ilyen nagyon jó ételbarát, meg nagyon jó árérték arányban mindig, szóval nincs olyan, hogy super premium 10.000 forint fölött Schiller, olyan nem nagyon kellene, hogy legyen. Remélem nincs is.
Nem tudok róla.
Nincs se tudom, vannak rozék, ami nagyon drágak, de mondjuk ez más.
Csak egy mondatot fűznék hozzá, és már adom is vissza a szót neked, hogy igen, én is azt tapasztalom, hogy inkább amiatt nem népszerű, mert nem nagyon ismerik. De hogyha valaki megkóstolja, akkor tényleg, ha jól behűtve kóstolja meg, akkor tud egy ilyen rozéhoz közeli élményt is adni, egy gyümölcsös, jósavú, ropogós, friss, nyári lehet. Ha meg kicsit szobahőmérséklet közelében, vagy 18-20 fok, tehát a vörösborhoz közelebbi hőfokon, akkor meg egy ilyen könnyed, gyümölcsös vörösbor élményt is már meg tud adni. Tehát én azt látom, hogy ha jó Schillert kóstol valaki, az úgy instant tudja szeretni.
És csak mindig friss lesz. Szóval sose lesz az, hogy telt, és mindig friss élményt fog kapni, csak a hőmérséklet tel, igen, igaz, lehet játszani, hogy hogyan szeretnénk nagyon frissítő, akkor hideg, vagy nem, vagy fordítva.
Hogy mennyire alátámasztva itt az eredetét a Schillernek, magam is utána néztem, a német fordításból, hogyha magyarra kívánunk valamilyen magyar terminus technikust találni, akkor ez a fénylő, csillogó az, ami így fellelhető az írásokban, szótárakban. De tényleg, tehát a németekhez kell visszakanyarodnunk, hogyha a Schillert keressük. Sebastian, említetted azt, hogy a gasztronómiához is kimondottan jól illeszkedik, bizonyos ételekhez gyanítom, hogy azért miért jobban. Sőt, itt már a korábbi adásokban olykor-olykor visszatérő motivum volt az adott bor és az ételpárosítás. Akkor maradjunk is meg ennél a szálnál, mert például a rozék esetében több borász vendégünk utalt arra, hogy kicsi fejtörést azért tud adni, hogy milyen ételeket választunk egy-egy rozéhoz. Mi a helyzet a Schillerrel? Könnyen társulnak hozzá bizonyos ételek, akár a magyar gasztronómia, vagy máshol kell keresgélni inkább, mi az, amit a tapasztalat, a szomeliéi tapasztalat akár mutat. Tehát mondjuk egy étteremben, hogyha lenne olyan szerencsém, hogy te lennél a szomeliéi, aki az asztalhoz lép, elmondom neked, hogy én milyen ételt választottam, mondjuk, hogyha már ez is utaltál rá egy jó kis paprikás alapú ételt, akkor mit mondanál? Inkább válasszak Schillert, vagy keressek más irányba?
Hát figyelj, szerintem a rozé meg a Schiller, ezek ilyen Jolly Jokerek. Mindig is, amikor sok évig tanítottam sulikba borokról, meg ételekről, meg chef voltam régen, és akkor az ételek az úgy, meg a borok az úgy valahogy nagyon mindig együtt képzelem el, akkor amikor nem tudod, mit párosíts a fogásos és nem marhahúsos fogás, akkor rozé pezsgő, vagy rozé sima bor, csendes bor, vagy akár egy Schiller. Például egy Schillerhez azonnal jön eszembe egy ilyen tarja, ilyen sertés tarja, akár ilyen cigánypecsenye, tölt egy ilyen olyan zsíros hús, főleg sertés, amiben nagyon jól esik a sav, de közben kell valamennyi tartalomé van, krumpli, hagyma, szalonna, tudod, hús, de közben annyira jól lesz, csak a gondolatától már boldog vagyok, hogy egy ilyen jó ropogosra sült, de még szaftos sertés, valami jó pékni módja, jó retro, retro, vagy valami kievi csirke, vagy valami nagyon retro, ilyen rántott valami, rántott sajt akár, vagy akármilyen, amihez kell frissesség, de azért nem egy ízbomba, szóval a krumpli nem az intenzitásáról, nem az ízintenzitásáról szól, hanem a textúráról. És a Schiller is valahogyan ad több textúra, mint a rozé. Úgyhogy szerintem minden, ami sertéssel kapcsolatban, minden, ami ilyen paprikás, mártás, és nem, mit tudom én, vad, disznó pörkölt, hanem inkább csirke, vagy mit tudom én, vagy kacsához, például azt a sült kacsa, comb, lila kapusztával, meg akármi ilyen más körettel, Schillerrel fantasztikus. Szóval, mert ugye a káposztának van egy ilyen egyedi, ugye intenzív íz, de amihez kell az a frissesség, ami egy kicsit letisztítja, úgymond a szájpadlásot, és akkor mindig frissen tartja. Úgyhogy sertés imádja a Schillert, a Schiller imádja a sertés. Hagyjátok már, hogy barátkozzanak egymással. Úgyhogy szerintem az úgy jó. Hogyha sertés, akkor legyen egy Schiller.
Tehát a Jolly Joker, sertés, megérkeztünk a Schillerhez.
Így van. Én még megosztanék egy friss élményt, hogy néha ilyen merész területeken is lehet próbálkozni. Mondjuk ez egy testesebb rozé volt, de én el tudom képzelni egy könnyedebb Schillert is, hogy a minap megy, tehát egy nem túl édes, de megyre épülő tortát ettünk, amiben megy zselé volt, meg ilyen megyes hab, meg a tetején is volt megy, tehát azért volt sav, nem volt túl édes, és ahhoz is kiválóan passzolt, ez egy ilyen sötétebb tónusú, testesebb rozé volt, meglepően jól passzolt hozzá, ugye nem gondolnánk, hogy desszerthez is megy, de én ott is, tehát egy ilyen kifejezetten megyes, gyümölcsös, említetted a megyes karakterét sok Schillernek, én ahhoz is el tudok képzelni egy ilyen párosítást, tehát egy ilyen könnyedebb tortához.
Igen, de csak akkor szerintem, ha tényleg visszafogott édes. Szóval,
abszolút.
Hogyha már sütemény, akkor én nem vagyok parti az, hogy száraz bor, száraz pezsgő, száraz sámpány süteményekhez. Szerintem a sütihez kell édesség. De hogyha azt mondod, nagyon jól mondtad, hogy kevésbé édes, gyümölcsre épülő, fantasztikus.
Igen, és nagyon kidobta a megynek az ízét, tehát nagyon felerősítette, és tehát, hogy lett egy ilyen plusz, de én is egyetértek, hogy
ami
nagyon óvatosan.
Akár, ami ugye ilyen helyzetben, akár a maradék cukros rozék vagy Schillerek, ha van bennük frissesség, akkor olyan ételekhez kiválóan tudnak mutatni. Mert hogy tudod, van az a kis édesség, amitől nem lehet, az a bajom, amikor ugye édesség és száraz bor, hogy nagyon száraznak tűnik a bor.
Igen.
Utána, ugye azonnal. De ha van egy kis kedvesség, egy kis maradék cukor, ami alapból nem szeretjük, ugye, hogyha csak úgy isszuk, ilyen maradék, ilyen fél száraz valami, az így nagyon vékony határ, hogy mennyire komolyan lehet venni, de ha jó, akkor ilyen étellel biztos, hogy hatalmas nagy fénye lesz, silér lesz, fény.
Fényes. No hát a gasztronómia párosítást kellő mélységekben körbejártuk, ami a Schillert illeti, de maradt itt még egy olyan kérdés, ami mindenképp válaszra vár, elsősorban vendégünk véleménye, de mi is hozzátesszük, amit tudunk. Van ez a fajta, amit említettél is, Sebastian, hogy hát ha elsőre fölmerül a kérdés, akkor az emberek nem a Schillert keresik. Tehát, hogyha ez a kis, hogy is mondjam, háttérbeszorulás, ne adj Isten, félve használom ezt a kifejezést, hogy hanyatlás. Ugye egyáltalán beszélhetünk arról, hogy a Schiller hanyatló félben van, és ha igen, akkor milyen okok miatt? Most nekem egy dolog eszembe jut, de lehet, hogy rossz úton járok, segítsetek, hogy talán pontosan az elmúlt években tapasztalt rosé boom hozzájárulhatott ahhoz, hogy kicsit úgy félre tegyük a Schillert? Vagy nincs szoros összefüggés?
Hát szerintem segítenek egymást, hiszen nagyon hasonlóak. Szerintem, ha van jó ideje, úgymond a Schillernek, az most van. Szóval lehet, hogy pont most majd fölfele. Beszéltem délelőtt a Villányi barátunkkal, Futó Júliával, és ő azt mondta, hogy most van a Schiller ideje talán.
Miért?
A könnyűvörös.
Igen, mert hogy a könnyűvörös felé mennek az emberek. Igen, meg a könnyűvörös ugye kevésbé tanyos, kevésbé hordós, és meglepően jól fogy a Schiller. Szóval az embernek egy benyomása az, hogy nem fogy, de ha megnézem a Sauska eladási számokat, akkor jól megy a Schiller. Szóval nem az, hogy és főleg a Schiller ez olyan bor stílus, ami szupermarketekbe fogy. Szóval az emberek nagyon-nagyon ritkán fognak rendelni egy palac Schiller egy étterembe, de gyakrabban, mint gondolnánk, leveszik egyet a
porcot. Hétköznapokban.
Így van. Úgyhogy ez egy ilyen, mert mindig jó árérték arányú, mindig. Úgyhogy szerintem jobb a helyzet, mint gondolnánk talán.
Akkor tehát, hogy a számokban erősebb, mint a kommunikációban.
Én is azt gondoltam, hogy a Schiller az egy ilyen úristen Schiller, hát ez ki isz az ilyet, de utána néztem, és sokan isznak, hála Istennek. Szóval ez egy szerintem van helye, jó, hogy van, jobb, ha van, mintha nem lenne.
És akkor pontosan megérkeztünk a bormárka egyik alapfilozófiájához, a mindennapok bora. Ebből a kontextusból kiragadva, amit Sebastian elmondott az imént, pontosan a Schiller megtalálja magát vagy a helyét a hétköznapokban. És lehet, hogy különlegesebb alkalmakkor étterembe egy ünnep, születésnap, vagy karácsonykor, vagy bármilyen más ünnepkor. Lehet, hogy nem.
Igen.
Ez lesz az első választás, de hogy a hétköznapokban jó társ tud lenni.
Figyelj, a bor az olyan, mint a ruha. Tudod. Van olyan ruhat, amit imádod, mit tudom én, a rövid nadrágot, hordod nagyon gyakran, de amikor egy különleges alkalom van, akkor nem mész ezzel, érted? Szóval mindennek van a helye, és a bor is pont ilyen. És szerintem ez a bornak az egyik jó dolga, hogy ilyen, nincs olyan, hogy ez a jó. Nincs olyan. Mihez képes a jó? Úgyhogy a Schiller, majd utána megkóstoljuk, és mindig számomra a jó Schiller egy hatalmas nagy kellemes meglepetés, hogy ez mennyire jó inni. És az ember talán azért, mert a színe egy ilyen nehézkés rozét, talán ilyen, az első benyomás az embernek, hogy ez egy ilyen nehéz rozé lesz, de közben egy ilyen nagyon lájtos vörös, szóval attól függ, hogy nézed az életet. Jó ivású, na.
És én arra biztatom a hallgatókat, hogy ne, tehát próbálják ne egy sötét rozénak látni, meg egy világos vörösnek, hanem Schillernek, saját műfajának.
Saját identitás.
Így van.
Ha már identitás, akkor a beszélgetős rész záró akkordja következik, ami némileg összefügg az identitás szóval, hiszen beavatjuk most Sebastiánt, hogy mi következik. Borcseppeknek kereszteltük ezt el, hogy mit akarnak ezek a borcseppek, Sebastian. Lényegében korábbi a vendégeinkből, korábbi interjúkból szemezgetünk pusztán kicsi cseppeket, és ezeket megosztjuk az adásban itt a vendégünk jelenlétében. Nem azért, hogy szembesítő show-t akarunk szervezni, hanem sokkal inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy bizonyos idő eltelte után hogyan látod azt, amit korábban itt-ott-ott nyilatkoztál. Egyet értesz-e vele? Ha nem, az sem baj, mert a változtatás jogát fenn lehet tartani. Tehát, hogyha valami változás vagy ingerért, akkor most tedd aktuálissá, hogy miben módosítanál a korábban nyilatkozathoz.
Most könnyű lesz, mert viszonylag friss.
Igen, aha, nem pörgettük vissza nagyon az időkerekét.
Micsoda meló volt, gondolom nektek visszanézni.
Ó, hát ezt örömmel tesszük. Egyébként ez ilyen kettős hatás, még komplexebb, átfogóbb képet kapunk a vendégünkből, másrészt pedig itt az adásban is egy érdekes móka szokott lenni. Már voltak olyan vendégek, akik azt mondták, hogy hű, igen, ezt mikor is nyilatkoztam, meg hol is mondtam ezt, meg hogy kicsit módosítanék rajta, de ez az egészben a
alig
szép.
Várom.
Ez a szépsége. Alig akkor várom. Ne is húzzuk tovább az időt.
Ezt
Gábor,
kezdhetek?
Kezdjük.
Bár mindketten tanítunk, tehát végül is. Na, de akkor ezt lenyúltam.
Jó.
Az igazi nagy szerelem azonban a tanítás. Szeretem átadni a borral kapcsolatos tudásomat, egy nehéz, bonyolult dolgot érthetővé tenni a vendégnek. A jövőben úgy képzelem el magam, hogy trénerként vagy tanárként járom a világot, és mesterkurzusokat tartok egyetemen vagy boriskolában.
Ezt tavaly novemberben nyilatkoztad.
És hála a jó Istennek igazzá vált a most pont múlt héten tartottam egy mesterkurzus, a fur mint pezsgő alapanyag. Londonban volt szerencsém egy hónappal ezelőtt tartani egy fur mint masterclass, úgyhogy hála a jó Istennek még mindig az a fő álmom, az nem fog változni szerintem, és néha az embernek így, hogy mondjam, ébren kell tartani, mert az álmok valóra válnak, és nekem szerencsére valóra válnak lassan, úgyhogy nem tudok panaszkodni, és legyen így még sokszor.
Ez akár egy életfilozófia része is lehet.
Igen, igen. Észre kell venni, hogy az álmot éppen valóra vál, és az enyém az. Úgyhogy király. Köszönöm, hogy jó látni, vagy hallani, hogy valóra válik lassan, úgyhogy jó.
Na hát ennek meg mi magunk is örülünk. A következő borcsepp pedig olybá tűnhet első olvasatra, mint hogyha az előzőhöz tartozik, pedig nem. Aha. Ez már frissebb, ez idén júniusban, jóformán egy hónapja nyilatkoztad. A másik nagy célom, hogy örökös szomelié bajnok lehessek. Ehhez ugye háromszor kell nyernem a magyar országos szintű versenyeken. Igen. Hol tart ez a cél?
Hát az, hogy egyszer megnyertem, az már valami. Egyszer megnyertem mindkettőt, szóval már kétszeres bajnok vagyok, és megnyertem a lengyelt, úgyhogy háromszor nyertem, nem ugyanazt, de már háromszoros bajnok vagyok, úgyhogy haladok. Na, úton vagyok.
És hány háromszoros bajnokunk van? Kettő eddig?
Ezt hiszem három. Három. Kovács Antal, Szigmátyás, nem, Tő Péter kétszer nyert, Szigmátyás, meg...
Még a Mihály, Fabok Misi.
Igen. De ugye ez bonyolult, mert nem is érdemes belemenni, hogy melyik verseny, stb. Mindegy, én álmodni lehet, álmodni ingyen, álmodni jó. Én azt álmodom, hogy legjobb szomelié leszek, világ legjobb szomeléje, ahol volt szerencsém részt venni februárban, Párizsban azon a versenyen, Magyarországot képviselve, nem lettem én a világ legjobb szomeléje, de néztem előtte Raymond Thompson, hogy ahogy megnyerte, és mondom, hát akkor én is valamikor megnyerem. Úgyhogy álmodni lehet, úgyhogy még mindig nem kell adót fizetni érte, úgyhogy amíg nem kell, én álmodok, és lehet, hogy van egy jó mondás, amit szeretek spanyolul, az mondják, hogy a holdat célozd, és lehet, hogy a hegy tetejére esik le a golyó. Úgyhogy legrosszabb esetben a hegy tetejére jössz, akkor is, ha nem a holdra. De úgyhogy master szomelié akarok lenni, és legjobb szomelié a világon. Lehet, hogy összejön, lehet, hogy nem.
Ez spanyolul hogy hangzik?
Apuntale a la luna para que peguen la montaña, az mondják.
Egyébként szinte így kitaláltad a félig meddig a gondolatomat, mert miközben beszéltél, a sueño, ugye?
Sueño, az álom,
spanyolul,
igen.
És ez a szó járt a fejembe, hogy ez milyen, van egy ilyen lendület, hogy sueño.
Sueño, ilyen célratartó. Célrát, figyelj!
És ez a szó jutott eszembe, és elkezdted mondani a spanyol mondásról.
Én is úgy álmodtam, hogy valaha legyen egy csodás feleségem, és csodásabb, mint a mostani feleség, már mostani csak egy van, hála jó Istennek. Nem is álmodtam ilyen jónak is, és van. Úgyhogy akkor lehet, hogy még nem csak a világ, mit tudom én, lehet, hogy még ennél jobb lesz. Úgyhogy egy pohár Schiller mellett tessék álmodni.
És ha már ennyit beszéltünk a Schillerről, meg hogy akkor kóstoljuk meg a Schillert, meg is fogjuk tenni, de csak is kizárólag a szünet után. Sebastian még marad itt velünk, és a Sauska egyik, azért mondom, mert így is úgy is szoktam hallani, így ismerősöktől valaki a Sauskát Sauskának mondja. Sauska. De majd ezt is helyre tesszük ezt is, hogy akkor...
Alig várom egy jó hideg pohár Schillert, már jó fog esni.
Na hát fölcsigáztuk szerintem a hallgatóinkat, nézőinket egyaránt, tartsanak velünk a szünet után.